Kedves hallgatóink, mai vasárnapi műsorunkban a Sági Marian történésszel készített beszélgetésünket hallják abból az alkalomból, hogy a Pogányság és a kereszténység a késő antik Rómában című konferencia kötetet szeptember 19-én hétfőn mutatják be a Római Magyar Akadémián. Pontosan 4 évvel ezelőtt, 2012. szeptemberében tartottak egy nagy témáról konferenciát a Római Magyar Akadémián, aminek a témája a pogányság és a kereszténység a késő antik Rómában volt. Az akkori előadásokból egy angol nyelvű könyv készült, a könyv egyik szerkesztőjét, a stúdiumban Sági Mariant szeretettel köszöntöm, és arra kérem, hogy mutassa be ezt a különleges könyvet, ami angol nyelvű, és a különlegességét maga a kiadó képviseli.
Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy beszélhettek erről a remek könyvről, nagy büszkeségünk, hogy megjelent egy nagyon jó kiadónál, a Cambridge University Pressnél. Hálával tartozunk a Római Magyar Akadémiának, amely szállást adott nekünk, és jól tartott minket a konferencia idején. Körülbelül 50-70 ember volt ott, amikor ezt a konferenciát tartottunk, tehát ez is mutatja, hogy milyen nagy érdeklődésre tartott számot ez a téma. Nyilvánvalóan mindenkit érdekel, hogy mi történt Konstantin után. Mi történt a Milvius hídi látomás, csodálatos keresztlátomás után? Vajon Konstantin hódítóként úgy megy Rómába, hogy minden pogányt el akar távolítani a pozíciójából, vagy esetleg még kegyetlenebb politikai üldöztetést dolgoz ki ellenük a nagy keresztény üldözés után? Vagy éppen ellenkezőleg a kereszténység békésen foglalja el a pozíciókat, és egy békés átmenetről van szó. Ez a probléma a történettudomány legnagyobb problémája az elmúlt 1700 évben, de mondhatjuk azt is, hogy különösen a felvilágosodás után lett egy hihetetlenül éles és kiélezett kérdés. Ugye a protestáns történetírók, elsősorban Edward Gibbon rendkívül kedvezőtlen színben mutatja be a keresztényeket, és a történészek most, a mi konferenciánk is azon fáradozott, hogy ezt a negatív képet nem rózsaszínre akarjuk festeni, de árnyalja.
A valósághoz igazítani.
Nyilvánvalóan minden történeti valóság egy kicsit a máról szól. Csak a mai fejünkkel tudunk a múltról írni, hiszen a múltnak ugye a legnagyobb baja az, hogy elmúlt, nincsen, újrajátszhatatlan. Mi a fejünkben, a képzeletünkben tudjuk újrajátszani azok szerint, a valóságok szerint, amiket mi ma megtapasztalunk.
Mi segít Marian abban ma, hogy egy történelmi újraolvasat több legyen, mint a tegnapi? Az új felfedezéseknek köszönhető ez, új felismeréseknek?
Inkább új felismerésekről beszélek, ha bár Rómában, ugye Róma az örökváros földjéből minden nap kerülnek elő újabb és újabb meglepő és csodálatos leletek, tehát a könyvünkben vannak és az előadásokon is esett szó új felfedezésekről, például új mitreumokról, mitrászentélyekről, vagy pedig házak alatt eltemetett római istenek szobrairól, de nem is annyira az új felfedezések lendítik előre a történettudomány, mint az új teóriák, az új elméletek, azok az új és sokkal kevésbé ideológikus és kevésbé elfogult látásmódok, amelyek megértetik velünk, hogy a keresztény irodalom megteremtése az nem egy éjszaka alatt történt, nem egy erőszakos pucs eredménye volt, hanem egy nagyon lassú és hosszú folyamat eredménye. Ugye magában azt is el kell képzelnünk, hogy Konstantin egy illirikumi, a mai Szerbia területéről beszélünk, katona. És ő az, aki Niceában a hitvallást adja nekünk. Na most Eusebius, Konstantin nagy történetírója, ezt úgy ábrázolja, hogy maga a császár is részt vesz a niceai zsinaton, hogy ő maga is, mint egy külső püspök, ott irányítja a tanácskozásokat. Na most ezt képzeljük el ezt egy katonáról. Tehát azért gondoljunk bele, hogy ma akár a daytoni tárgyalásokon, akár bármilyen tárgyalásra ma gondolunk, azért a katonák nem elsősorban a teológiai felkészültségükről híresek. A másik, amit nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a kereszténység, amit Konstantin megteremt, az teljesen más, mint az ókereszténység. A császári kereszténységgel vége van az ókereszténységnek, vége van egy korszaknak, lezárul egy korszak, teljesen átalakul maga a kereszténység is, ugye, hogyha már a hitvallást említettem, korábban a niceai hitvallás előtt helyi hitvallások voltak, minden egyháznak volt egy krédója, ami hasonló volt, de nem teljesen ugyanaz. Tehát ez az egységesítés, az egység kikényszerítése jellemzi tulajdonképpen a IV. Századi császári kereszténységet, amikor a császárság egy egységes, hogy úgy mondjam, futballcsapatot akar létrehozni, egy nemzeti futballcsapatot az egyházból, és az egyház erre hol igennel, hol nemmel válaszol.
Lehet-e úgy érteni e könyv egyik sajátosságát, hogy az alapvető kérdés a következőképpen hangzik. Vajon Konstantin toleráns volt-e az őt körülvevő pogánysággal szemben, vagy pedig erőszakos?
Ez nagyon leegyszerűsítő lenne csak erre gondolni. Vannak, akik így közelítik meg a kérdést. Egyébként óriási nagy viták vannak mind a mai napig e körül, hogy Konstantin erőszakos vallásváltást szorgalmazott-e, vagy pedig egy békés átmenetet. A mi könyvünknek az a legjellemzőbb sajátossága, hogy magát a pogány és a keresztény fogalmat kérdőjelezi meg. Itt mi nem elmosni akarjuk ezeket a fogalmakat, hanem pontosan azt akarjuk mondani, hogy ezek a fogalmak, mint maga az egyház is, mint maga a monarchikus császárság is, a IV. Században keletkezik.
Tehát amit most mi ezen kifejezések alatt pogány, keresztény, egyház értünk, az így nem létezett 1700 évvel korábban.
Így van. Mondjuk a Christianus az létezett, és azon többé-kevésbé valószínűleg ugyanazt gondolták, de ne felejtsük el, hogy a kereszténység, mint ahogy Erik Peterson már a 30-as években kifejtette, először egy heterodoxia volt, tehát az ortodoxia a heterodoxiából, a sokszínűségből alakul ki, és mi pontosan ezt követjük végig, hogy hogyan formálódik ki az ortodoxia a IV. Században. Ugye a gnosztikus kereszténység, a manicheus kereszténység, és rengeteg más a IV. Században elsősorban az ariánus kereszténység, rengeteg eretnek, ma már eretneknek tartott áramlat létezett, ami akkor komoly versenyző volt, tehát nem lehetett tudni, hogy nem az ariánus vonal fog egy győzedelmeskedni, vagy nem a gnosztikus lobby győz, és így tovább, és így tovább.
Röviden, hogyan lehet összefoglalni a konstantini kereszténység és a korabeli pogánság találkozását?
Visszatérnék még egy mondat erejéig arra, hogyan írjuk át egy kicsit, vagy hogyan értelmezzük át ezeket a szavakat. Az első és legfontosabb az, hogy mit jelent a pogány, a pagánusz kifejezés. Ugye a pagánusz kifejezés ebben az időben elsősorban civilt jelent, tehát a civil társadalom tagja, az arisztokraták szeretik.
Tehát nem katonai.
Nem katonai. Tehát pontosan az, hogy a katona császárokkal szemben, például Konstant az illír katona császárok, és később a pannon katona császárokkal szemben, a római arisztokrácia, a szenátus pontosan a civil jellegét hangsúlyozza, és ők vissza is vonulnak a hadseregtől. Ez egyébként veszélyes lesz a későbbiekben a római birodalom számára, vagy a történészek ugye ezzel is szokták magyarázni a birodalom bukását. A másik jelentése a szónak, amit a László atya is említett, az a vidéki. Ennek persze van egy elég erősen pejoratív értelme is, tehát aki nem urbánus, aki nem városi, nem művelt, művelet. Eredetileg azonban nem a műveletlen, ostoba nép vallása a pogányság, mint ahogy a felvilágosult történészek és Gibbon is tartotta, meg maguk a keresztény püspökök is így gondolták a 18. századtól kezdve, hanem a nagybirtokosoké, akik gyakran keresztények is lehettek akár, de visszavonultak a rendkívül korrupt világtól, és elsősorban az intrikákkal terhelt politikai élettől. Kicsit úgy képzeljük el, mint a Bach korszakban a magyar arisztokrácia, deák, hogy visszavonul a vidéki birtokára, tehát deákot, ilyen értelemben lehetne pagánusznak nevezni, de elmaradottnak vagy műveletlennek semmiképpen sem. Na most visszatérve arra, hogy a Konstantin Britanniából, egy birodalom szélső provinciájából hódítóan Rómába érkező katona hogyan találkozik a pogánysággal, pontosan ez az, amit mi ebben a kötetben megkérdőjelezünk. Nincs ilyen, hogy a pogánysággal találkozik. Ugye annak az emléke, ennek a nagy győzelemnek az emléke, amit Konstantin és a szenátus, vagy a felirat szerint egyedül a szenátus állít Konstantinnak, az a konstantini diadalív, ezen egy szó sincs a keresztény istenről. És Konstantin keresztényeket támogató törvénykezése is meglehetősen moderált, tehát semmit nem visz túlzásba. A pogányok ellen igazából nem lép fel. Bizonyos dolgokat nem csinál meg, amit a korábbi császárok megcsinálnak.
Gyökeres változás nincs,
nincs
akkor.
Nincs. Tehát mi ezt próbáljuk hangsúlyozni, itt egy folyamat van. Nyilvánvaló a keresztény egyház privilegizálása, tehát ez kétségtelen, de Konstantinál, és ezt is árnyaljuk, hogy Konstantin valójában adminisztratív funkciókat bíz az egyházra, tehát a papok bírák lesznek, és ez megint a mai korból szemlélve is rendkívül érdekes és tanulságos, és majdnem, hogy irigylésre méltó, hiszen a püspökök egyébként itt meg kell említeni, hogy a püspök is ebben a korban emelkedik ki. Tehát a korábbi ókeresztény időszakban vannak püspökök, általában presbitériumok, ugye a római egyház az az egyház, ahol a legtovább él a zsinagógának ez a presbiteriális, több férfi vezető által biztosított irányítása. Tehát a lényeg az, hogy a püspököt úgy emeli ki Konstantin, hogy ő legyen a közösség bírája, és a bírói munkáját ingyen, bérmentve, és azonnali igazságszolgáltatást ad. Tehát most ezt képzeljük el ma, amikor rengeteg sokat fizetünk egy-egy per alkalmával, és ezeknek soha nincs vége. Tehát tulajdonképpen ez egy rendkívül bölcs döntése Konstantinnak, és hogyha így képzeljük el az akkori püspököket, Róma püspökét, Damazusz pápát például, hogy amikor fel kell hajnal 3 órakor, akkor tulajdonképpen délig, vagy délután 2 óráig ő bíráskodik tyúkperekben, hogy valaki ellopta ezt tőlem, valaki megsértett így és úgy. Szent Ágoston ezzel tölti a napját, és csak utána tud a Szent Háromságról elmélkedni. Tehát, hogy ezt azért nagyon elfelejtjük, hogy a püspök az nem egy méltóság, egy pozíció, egy úr, hanem elsősorban egy hivatali szolga, egy adminisztratív szolga Konstantin számára. Na most a pogányokra visszatérve, tehát ilyen tömbben, hogy úgy mondjam, nem találkozik velük az a társadalmi réteg, akit mi pogánynak nevezünk, az Róma ősi arisztokráciája, aki büszke a hagyományaira és büszke a kultúrájára. És egyszerűen nincs más kultúra, csak a klasszikus kultúra. Mindenki azon nő fel, mindenki Vergiliuszt olvas, tehát egyszerűen értelmetlen azt kérdezni, hogy ki, hogyan, mikor találkozik pogányokkal. Mindenki pogánnyal találkozik abban a pillanatban, hogy megszólal görögül vagy latinul.
Akkor mi volt az esélye a kereszténységnek, amit politikailag Konstantin képviselt? Amit ő aztán delegált a püspököknek bírói funkcióban.
Hát ez rendkívül érdekes, mert ugye a keresztény 4. század, az tulajdonképpen az a teológiai harcok, a hitvitáknak a korszaka. Én úgy gondolom, hogy épp ezek a hitviták érzékeltetik az emberekkel, hogy a hit az egy olyan dolog, amiért érdemes harcolni. A keresztény hitviták keresztények között zajlanak. Ez a könyvünk ezt is kiemeli, hogy igazából az, hogy pogány-keresztény párbeszéd, ez egy kicsit naív visszavetítés, a pogányokat nem érdekelték a keresztények, ők Vergiliuszt olvasták, nem a Bibliát. Ugyanakkor például a mai kutatás nagyon kiemeli azt, hogy Vergilius és a Biblia között nincsenek olyan nagy különbségek, rengeteg átfedés is van, vannak olyan gondolatok, amelyeket nagyon könnyen megérthetett és magáévá tehetett egy klasszikusan művelt és hittel eltelt a felsőbb hatalmak iránt, vagy a felsőbb igazságok iránt nyitott ember.
Hogyan és mennyi idő alatt jutott nyugvópontra ez a találkozás kereszténység és pogányság között?
A könyvünk valamennyi tanulmánya azt emeli ki, hogy kereszténység és pogányság ez egy történészi konstrukció, tehát egy historiográfiai konstrukció. Számunkra egyszerűbb így beszélni ezekről a társadalmi rétegekről. Mi elsősorban azt az elméletet próbáltuk meg helyére tenni, megcáfolni és tulajdonképpen újraírni, amelyet Alföldi András fogalmazott meg 1934 és 48 között, amikor elhagyta Magyarországot és a Princetoni Egyetemen folytatta tovább kutatásait, úgynevezett pogány reakcióról, hogy a pogányok a 350-es években egyfajta lázadást, tehát reagáltak volna mindenképpen a terjedő és egyre népszerűsödő, egyfajta restaurációt hoztak volna létre. Na most ez az elmélet több sebből vérzik, és ezt próbáltuk meg megmutatni, hogy ennek elsősorban azért nincs semmi értelme, mert a római arisztokrácia az egy szolgáló arisztokrácia, éppen úgy, mint a cári birodalomban az arisztokrácia, kizárólag a kinevezések, amelyek ráadásul nagyon rövid ideig tartanak, ugye a legnagyobb tisztség a konzulátus, az is csak 1 éves. De aki nem kap semmiféle kinevezést, az gyakorlatilag nem létezik. Tehát nincs értelme ennek az arisztokrácia számára, nagyon értelmetlen lenne lázadni. Ők kinevezést akarnak a császárt, ők jó fiúk akarnak lenni a császárnál, nem fogják azt mondani, hogy jaj, hát én ki nem állhatom a keresztény Istent. És azt is árnyaljuk, hogy mit tudott Konstantin erről a keresztény Istent. Az ő keresztény Istene milyen volt. Ne felejtsük el, hogy amikor megalapítja Konstantinápolyt, akkor a fórumra ő magát Apolló szobrának az állarcában állítja fel. Tehát Konstantin, mint Apolló látható Konstantinápolyban. Ez nem egy keresztény.
Tehát egyfajta szimbiózis
ez
van.
Ez egy
együttélés.
Ez egy szimbiózis, de most már ez se nagyon, ezt a szinkretizmus se igazán szereti a mai történettudomány, mert úgy gondoljuk, hogy itt másról van szó. Egy fórumon Isten szobornak kellett állni, oda nem tehette önmagát Krisztusként, mondjuk ezt szerintem jobb is, hogy nem tette, és viszont például ugye a Szent Apostolok bazilikájában ő 13 urnát tett ki a szentélybe, mert össze akarta gyűjteni a 12 apostol erekjeit, és a 13. apostol az ő maga lett volna. Őt oda is temették sokáig, és csak utóda ez is vitatott, hogy vajon Julianus teszi, akkor bólítja ki Konstantint a Szent Apostolok bazilikából, vagy pedig egy későbbi császár. Minden esetre kikerült onnan. Az ortodox egyház azonban továbbra is iszapostolosznak, apostolokhoz hasonlónak tiszteli Szent Konstantin császárt, míg a katolikus egyházban, a római katolikus egyházban ugye egy tisztelt személy, de semmiképpen sem szent. A tanulmányokban arról is beszélünk, hogy ez a krisztianizáció folyamata, a keresztényé válás folyamata, az nem egyik napról a másikra történik, az egy hosszú folyamat, egy belső érésnek az eredménye. Ugye az a század, amit mi lefedünk, az tulajdonképpen egy rövid évszázad, 313-mal kezdődik, és ugye a 380-as, 90-es években már véget is ér. Róma azért egy annyira különleges hely, mert 313 után gyakorlatilag a császárok már itt nem székelnek. Tehát ezért is érdekes ez a pogány kérdés, hogy akkor mi történik itt? A császárok már nincsenek, de a püspök nagyon aktívan hozzáfog a kereszténység minél látványosabb bemutatásához a városban. Most ez is egy nagyon érdekes dolog, a szentek kultuszával, a mártirok kultuszával, a vértanúk kultuszával kezdi.
Épülnek a bazilikák.
Épülnek a bazilikák, na most ez a másik, ez is egy hosszú folyamat, ugye a Szent Péter bazilika az első hír, hogy kész van, ez 355-ben halljuk, tehát így a 350-es évek második felében lesz használható. Nagyon örülünk, hogy ez a könyv megjelent, ugye elég sokáig tartott a szerkesztése, névén az is, hogy nemzetközi szerzőgárda készítette, maga a konferencián is több mint 20 nemzet előadói szerepeltek, és itt a tanulmányok szerzői között is találunk dánokat, norvégokat, magyarokat, németeket, amerikaiakat, angolokat, franciákat, tehát itt egy valóban nemzetközi gárda jött létre. A célom az volt, amikor ezt a konferenciát szerveztem, hogy a történettudomány húzó ágazatát, a késő antikvitást a Róma városi nemzeti intézetekkel együtt létrehozott konferencián vitassuk meg. Valamennyi úgynevezett nemzeti akadémia, vagy nemzeti intézet, az amerikai intézet, francia intézet, norvég, belga, holland, dán, és így tovább, és így tovább. Nem csak azért van itt az Urbszban, mert Róma mindnyájunk édesanyja, hanem azért is, hogy az antikvitás és a késő antikvitás történetével foglalkozzék. Tehát ez egy rendkívül fontos iparág, hogy úgy mondjam, ez az, amire mindig lehet építeni, pontosan azért, mert ez nemzetközi, globális, mindenkihez szól, és ez az az üzenet, amit ez a könyv szeretne az olvasók felé közvetíteni.
Kedves Marian, nagyon köszönöm a konferenciát, a kötetet és a mostani beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Sági Marian történésszel Vértesölyai László beszélgetett.